Kardash Mario Radio Holdo Plut. Az ókorban nem volt rendszeres iskoláztatás. A szülők esetleg egy rabszolgát biztatnék, hogy egyik másik fiúkat írni, olvasni és más ismeretekre tanítsanak. Tankönyv sem létezett. A középkorban sem volt az iskolázottság annyira elterjedve, mint most. Szent István vagy Nagy Lajos még csak nem is álmodta a kötelező iskolába járásról. Ennek ellenére a középkorban is sok plébániának meg volt saját iskolája. Itt írni, olvasni, számolni tanítottak. Ehhez tartoztak a viselkedési formák, melyeket a hitoktatás közvetített. Mégis átmentették és továbbfejlesztették az ókor műveltségét a középkorra, és azt tovább is fejlesztették. A két kor közötti átmenetet Vertius képviselte. Ő Alexandriába tanult filozófiát, majd Nagy Teodori kort király szolgálatába állt. 525-ben árulással vádolták és kivégezték. Latinra fordított Arisztotelész és Pláton műveit. A középkor számára az antik műveltség közvetítője, a logika mestere és a művelődési módszer első kidolgozója volt. A nyugati kereszténység még az egyházatyákkal egy szinten emlegeti. Páviában vértanúként tiszteli. Vertius vetette fel az Arisztotelészre visszanyúló kérdést, vajon az absztrakt fogalmak, mint a nemek és a fajok, valamilyen tekintetben önállóan léteznek-e, vagy pusztán az értelembe helyezkednek el. Ha önállóan léteznek, vajon az érzékelhető egyedektől elkülönítve léteznek-e, vagy pedig az egyedekbe belehelyezett módon. A skolasztikai irányzat kezdeti szakaszában a legfontosabb problémát univerzália vitának nevezték. Európában megnövekedett az igény a tanult emberekre. Az egyház szerette volna, hogy a szolgálatába álló emberek műveltek legyenek. Az érvényes volt a szerzetesi közösségekre is. Szent Benedek rendje a jámborság mellett a tanulással is foglalkozott. Így aztán az idők folyamán mindenfelé egyháziskolák keletkeztek. Az egyházon kívül senki sem érdeklődött abban a korban a tudás iránt. A tudás Magyarországon is a fegyverek kezelése, a földművelés és a háztartás ellátása volt. Elméleti ismeretekre nem volt szükség. Az elemi oktatásban benne volt az olvasás, írás, ének, számítás. A középkori képzés alapjául szolgált az ókorban is használt úgynevezett hét szabad művészet. Ezt a kifejezést a középkorban a legfontosabb tudományok elméleti foglalataként tartalmazták. A fogalmat az ókorból vették át. A szó eredetileg azt kívánta kifejezni, hogy ezen tantárgyak ismerője mesteri fokon eligazodik ebben a tudományban. Azért beszélünk szabad művészetekről, mert a hellenista korban a munka méltatlan volt a szabad, anyagilag független emberhez. Csak szabad ember foglalkozhatott ezekkel a tudományokkal. Ezekért nem járt fizetés, nem fogadhatott el pénz, nem lehetett hivatásszerűen űzni. Ez a művészet a szabad polgárság szabadidőben kettelésből végzett foglalkozása volt. A szabad megnevezés tehát nem a tudományra, hanem annak művelőire vonatkozott. Az ókor a hét szabad művészetet a filozófia szolgájának tekintette. Az egyházatyák tovább mentek. Szerintük a szabad művészetek felkészülést jelentenek a filozófia és a teológia megértésére. A középkorban csak olyasmit tanítottak, ami az embert Istenhez vezette. Éppen azért a keresztény iskola nem csak tudást, hanem életformákat is igyekezett átadni. A szabad művészetek felsorolásában első helyen állt a nyelvtan grammatika. Ennek része az írás-olvasás és a latin megtanulása. Szükség volt a latinra, amely akkoriban a művelták világnyelvá volt. A könyveket nem a nép számára, hanem a művelt osztálynak írták. A latin viszont összekötött egész Európát. Nem volt jelentősége, hogy milyen nemzet fia írta a könyvet, mindenki megértette. A grammatikában megismerkedtek az irodalommal is. Nemzeti irodalom legtöbb helyen nem létezett. Legfontosabb könyvük a Szentírás volt, ehhez jött az egyes iskolákban a klasszikus irodalom is, aszerint, hogy a tanító mit ismert vagy mihez értett. A második dolog a szabad művészetekben a retorika. Az ékeszólás annak elméletére tanított, hogyan kell meggyőzően írni és beszélni. Ez az ókorban a szofistáknak és a politikusoknak volt az eszköze. A középkorra erre a politikusoknak nem volt sem szüksége, sem lehetősége, mert az ellenfelet sokkal könnyebben és gyorsabban lehetett hadüzenettel meggyőzni, mint a rábeszélés módszerével. De mégis megnövekedett az igényre, mégpedig az egyházi igehirdetésben. A templomokban a prédikáció hozzá tartozott az Isten tisztelethez. A hit igazságait kifejteni bizonyos meggyőző erőre volt szükség. Akkor még nem volt a újságot, így az egyházi szószék volt a hely, ahol a hallgatók tanítást és újdonságot hallhattak. A dialektika, a vitatkozástan és a logika elemeit adta át. Erre inkább csak az egyetemi tanulásnál volt szükség. Az aritmetika a számtan alapelmeivel foglalkozott. Az egyszerű embernek elég, ha tízig tud számolni. Ami afelett van, arra azt mondja, hogy sok. Az iskolákban viszont már nagyobb a követelmény. A geometria keretében mértant, földrajz és természetrajz ismereteket oktattak. Az ötödik szabad művészet a geometria. Az asztronómia is már magasabb tudománynak számított. Az egyszerű emberek általában jól ismerték az eget és a csillagképeket. Az iskola nem csak a csillagok járásával foglalkozott, hanem segédeszköz is volt a hely meghatározására és a hajózásra is. Ezt nem az ABC tanulóinak kell elsajátítani, hanem az egyetemnek. A csillagászat elválaszthatatlan része volt az asztrológia, a csillagjóslás. Ezzel foglalkozott Mátyás király épp úgy, mint Kopernikus vagy Galilei. Az asztrológia, magyarul csillagjóslás, és az asztronómia, magyarul csillagászat szétválása alig 400 éves. Ezek a területek évezredeken keresztül egyek voltak. Mára már két tudomány lett. A rejtélyes múltat jövőt átfogni képes asztrológia csak a 16. század elején kezdett átfogni a szakszerűen vizsgálható, mérhető csillagászat keretében. Az asztrológia pedig az exakt tudomány perifériájára került. A mikorunkban is nagy a jelentősége az asztrológiának. Ezt leginkább a horoszkópban nyilvánul meg. A humanizmus és a humanista tudósok a jövő szélsőséges szakosodásáról még mit sem sejtettek. Ezért hódoltak a matematika és az asztrológia együttes ismeretének. A zenei képzés a kuvos és huros hangszerek használatát tanította. ide tartozott az ének is. Egyik középkori veszprémi zsinatban olvastam, hogy csak azokat szabad pappá szentelni, akik jól tudnak énekelni. A szerzetesek nem csak misét, hanem a zsolozsmát is énekelték. Elméletileg ugyanazt tették a kanonokok a székes egyházakban. A 12.-13. századra a hét szabad művészet rendszere már kevésnek bizonyult. A nyugat-európai gazdaság és társadalom fejlődés már megköveteli a fizika, a mechanika és az ökonómia fejlesztését is. A tudományok azonban hosszú ideig kimaradtak az egyetemi oktatás keretei közül. A felsorolásban látható, hogy egészen a mikorunkig más nevek alatt és más bőségben ugyanezeket a tantárgyakat tanították. A mikorunkban viszont előtérbe kerültek a gyakorlati tárgyak. A középkorban ezen tantárgyak hozzátartoztak az általános műveltséghez, és elégkészületnek számítottak a teológiára, jogra és orvostudományra. A lakosság kicsi százalékkal jutott el ezekre az ismeretekre. Az igazi tudományos tanulásban előtérben állt a teológia. A tanítás anyagát a kolostorok, püspöki és káptalani iskolák közvetítették, de voltak ezektől független tanítók is. Az egyetemek filozófiát, teológiát, jogot és orvostudományt tanította. A hét szabad művészet fogalma kezdett felbomlani, mikor Arisztotelész művei főhelyet kaptak a kutatásban és tanításban. Itt már a retorika és a zene is háttérbe került. Különböző akadémiai fokozatok keletkeztek. A magiszter, a mester jogot kapott a tanításra. Ez a 15. században már doktor cím lett. Az iskolák a plébániákhoz és a kolostorokhoz kapcsolódtak. A kolostoroknak, mivel sokkal több művész szerzetes lakott együtt, gyakran volt lehetőségük, hogy középiskolát tartsanak fenn. A tudás továbbadására egyetemeket hoztak létre, ahol már nem csak az egyház jövendő vezetői kaptak kiképzést, hanem minden tanulni kívánó fiatal befogadtak. A középkor egyetemei is mind egyházi kézben voltak, és pápai jóváhagyásra volt szükségük. Sokszor halljuk a skolasztika szót. Ez a középkorban a nyugati civilizáció meghatározó filozófiai irányzata. A katolikus egyházhoz és ennek iskoláihoz kötődött. A legfontosabb tanulmány a Szentírás volt. Ezen kívül foglalkoztak az ókori görög filozófusokkal, Platónnal és Arisztotelésszel. A skolasztika kifejezés a latin scola, iskola szóból származik. Akkor majdnem kizárólag csak az egyházi iskolák és egyetemek foglalkoztak ezzel a filozófiai rendszerrel. Így az egyházi iskola szóval is megjelölhetjük a skolasztikát. A skolasztikus filozófia ismertető jelei a közös intézményrendszer és ezzel járó oktatási módszer. A tananyag bizonyos, meghatározott tekintélyek műveinek feldolgozásából áll. A középkori egyetemi tanítást a tekintélyelvűség jellemezte. A sorrend, az egyház tanítása, a szentírás, az egyházatyák, a zsinati határozatot, valamint a két ókori filozófus Arisztotelész és Platón. Ez a tekintélyre alapozott tanítási módszer kapcsolta össze a skolasztikus filozófia sokféle irányzatát. Ez a tekintélyelvű tanítás nem nevelt semmivel sem rosszabb embereket, mint a mai tanításnak a szabadsága. A középkornak dogmái voltak, a mikorútnak csak nézetei és véleményei vannak. A középkor tudásnak nevezte dogmáit, a mikorunk meg tudománynak tartja a nézeteket, véleményeket.